estét kívánok! Egy kicsit ismételjük át, hogy mit vettünk a múlt órán, inkább múlt órákon. Ugye az előző alkalommal arról kezdtünk el beszélni, hogy a Biblia egyik parancsa az, hogy szeresd az örökkévaló Istent. És mint ilyen, a kérdésünk az volt, hogy és ez az első kérdés is itt a kérdőjében, hogy hogyan parancsolhatja a Tóra azt, hogy szeressük az Istent, akkor a szeretet az nem egy olyan dolog, amire parancsolni lehet. Arra lehet parancsolni, hogy csináljak ezt, vagy csináljak azt, vagy ne csináljak ezt, vagy ne csináljak azt. Tehát a gyakorlatra, a cselekedetre, a beszédre lehet parancsolni. De hogyan lehet egy érzést parancsolni? Ha nem szeretem a mákos tésztát, akkor hiába fognak rám parancsolni, hogy szeressem, nem fogom attól még szeretni, maximum megeszem. Hát hogyan lehet az, hogy a Biblia azt mondja, hogy szeressük Istent, és ennek kapcsán, ugye az előző órán, ami az ötödik óra volt, oda jutottunk, hogy említettük azt a választ erre, hogy a szeretet az hogyan is érhető el. És beszélgettünk arról, hogy szeretni valakit lehet adottan, tehát úgy egyszer csak elkezdjük szeretni, de lehet tudatosan is valakit mondjuk megszeretni, vagy megkedvelni, és erről beszéltünk, hogy bizony lehet változtatni mondjuk az érzéseinken. És azt mondtuk, hogy az egyik módja annak, hogy valakit elkezdünk szeretni, ha eddig nem szerettük, az az, hogyha megismerjük. A szeretet hiánya a sok esetben mondjuk egy félreismerésből, vagy a nem ismerésből fakad, és hogyha jobban megismerjük, akkor jobban tudjuk szeretni is. És azt mondtuk, hogy Istennél azt mondani, hogy nem szeretjük, vagy szeretjük, tehát valaki azt mondja, hogy hát én szeretem Istent, ez általában csak egy képzelődés lehet, mert hogy szeretheti Istent, nem tudja, hogy ki az. Ez olyan, mint hogy azt mondanám, hogy szeretem XY-t, anélkül, hogy tudnám, hogy ki az az XY. Hát mindenképp szükség van, az Isten szeretet eléréséhez mindenképp szükség van a Isten megismerésére, amennyire ezt megtehetjük, ahogy Salamon király fogalmaz, da esze elökei a viha, ismerd meg atyád Istenét, váv deuba lévav solem, és szolgáljad őt teljes szívvel, csak akkor tudod teljes szívvel szolgálni, hogyha megismered. És erről azt mondtuk, hogy ez a megismerés, ez a nyilván egyfajta elmélkedéssel kezdődik, amikor elmélkedünk és elgondolkodunk az isteni lét mi voltán, a teremtésnek a folyamatán, az egyisten hitnek a jelentése, mindazokon a dolgokon, amikről mi is például beszéltünk többet-kevesebbet, és aztán ezekről meditálunk. Tehát ez az első válasz az első kérdésre, hogy nyilván úgy parancsolhatja meg nekünk a Biblia, hogy szeressük Istent, mert képesek vagyunk ezt elérni, persze nem csak úgy magunktól, ez nem úgy magától jön, hanem ezen dolgozni kell. Úgy kell dolgozni, hogy megismerjük. Az ismerés az első lépcső. És azt mondjuk, hogy itt aztán meditálni kell. És mi az, hogy meditáció? Ezt úgy fordítottuk, hogy meditáció, mert nem találtunk erre jobb kifejezést, de igazából héberül erre a kifejezés, az hitbonenut. És a különbség az az, hogy és ez már a válasz a következő kérdésre, hogy míg az általában vett meditáció fogalom az éppen azt jelenti, hogy megpróbálunk nem gondolkodni, és kivonni valahogy a tudatos gondolkodást, kivonni magunkat a tudatos gondolkodásból, és ezáltal föltárni valami tudatalattit, és akkor erről beszéltünk, hogy ez nagyjából valami ilyesmit jelent, ez a mantrázás, amikor valamit nagyon sokszor elmondok, elismételek, és ezáltal az ingereimet, ez a nem sok koncentrációt igénylő cselekvés, vagy egy-két szó leköti, és ezáltal föl tudnak a háttérben dolgok szabadulni, ami különben el vannak takarva. Tehát itt az ilyenfajta meditációban, mondjuk ez ilyen távolkeleti meditáció, épp az a lényeg, hogy nem gondolkodok tudatosan valamin, hanem épp azon vagyok, hogy ne gondolkodjak. De a mi általunk itt most ismertetett meditációban viszont pont a másik dolog a lényeg, hogy tudatosan gondolkodok, megpróbálom a gondolataimat irányítani, és tudatosan végig gondolni és meditálni egy témáról, azt jelenti, hogy végig gondolni és még jobban megérteni, elmélyülni benne. És beszéltünk arról, hogy például bizonyos haszidoknál ez egy teljesen természetes dolog, hogy mondjuk órákon keresztül gondolkodni valamilyen témáról. És ha az ember sokáig gondolkodik valamiről, akkor egyrészt érzéseiben is közelebb kerül hozzá. Tehát mondjuk sokat gondolok valakire, akkor érzéseimben is egy idő után közelebb kerülök hozzá. Ugyanígy van az Istennel is, vagy az isteni fogalmakkal. Ha azokról tudatosan sokat gondolkodok, akkor egy idő után ez azt fog eredményezni, hogy majd közelebb kerülök Istenhez. És mondjuk, azt mondta, ezt érjük el a meditáció által, ez a válasz a második kérdésre. De aztán, ha még tovább megyünk, és még kifejlettebben csináljuk ezt a meditációt, akkor megkülönböztethetünk többfajta meditációt is egymástól. Mondjuk itt alapvetően kettőt. Nyilván a meditáció fajtája azok attól függnek, hogy milyen fajta dologról gondolkodok. És azt mondtuk, hogy az Istennel való kapcsolat, hogy maga Isten is nagyon sok oldalú nyilván. Vegyünk megint csak egy emberrel egy példát. Tehát ha gondolkodok Kovács Jánosról, akkor tudok Kovács János érzelmi nagyságára gondolni, arra, hogy mondjuk a személyiségének milyen különleges oldalai vannak érzelmi síkon. De ugyanúgy, és akkor ez egy másfajta érzést fog bennem kelteni, hogyha erről gondolkodok hosszan, mint hogyha arról, hogy milyen nagyszerű sportember. Mind a kettő az ő erényeiről szól, de más-más fajta érzést fog bennem szülni. Hasonló módon az Istenről való gondolkodás, azt mondtuk, hogy az Isteni, úgy neveztük ezt még az előző kurzuson, hogy az Isteni fénynek többfajta válfaja van a kabala szerint, hogy az, hogy Isten hogyan kapcsolódik a világgal, úgy kapcsolódik, mint aki megteremti a világot, vagy aki a világok fölött áll, és nem korlátozódik a világokra. Az, hogy melyik szintjéről fogok Istennek gondolkodni, az azt fogja eredményezni, hogy másféle érzéseim is fognak születni. És itt milyen kettőt különböztettük, melyik kettőt különböztettük meg egymástól? Hát alapvetően azt a isteni fényt, ami a világot teremti, és ez, azt mondtuk, ez az a szint, ami úgymond engem legitimál, tehát ha azt mondom, hogy Isten megteremti a világot, és erről a fényről beszélek, erről az isteni energiáról, akkor abból indulok ki, hogy én létezem, és maximum annyit, vagy nem maximum, de nagyon szépen annyit érek el, hogy a tudatos meditáció által rájövök, hogy Isten az, aki engem teremt, és ezáltal úgy érzem, hogy mindenem Istené, és átadom magam Istennek. Ez egyfajta meditáció, de van egy ennél magasabb szintű, egy más szintű, amikor éppen arról gondolkodok, hogy Isten előtt én mennyire semmi vagyok. És hogy a hiába teremtett meg engem, de az én teremtésem hozzá képest az egy olyan, mint egy hajszálnak a legvégső kis csücske egy emberhez képest. Ami éppen arról szól, hogy hát lehet, hogy létezem, de ez a létezés ez szinte semmibe való Isten mellett. És ez viszont már nem ezt az érzést fogja adni nekem, hogy én vagyok, és milyen fantasztikus vagyok, és milyen, még mennyire fantasztikusabb az Isten, aki egy ilyen fantasztikus valamit meg tud teremteni, mint én, hanem pont fordítva azt fogja bennem eredményezni, hogy úgy érzem, hogy semmi vagyok Istenhez képest. Ez a kétfajta. És ennek megfelelően kétfajta Isten szeretetet is érhetünk el. Az első Isten szeretet az, amikor ami abból fakad, hogy mondjuk felfedezem a világ, vagy a saját magam létezésének a összetettségét és bonyolultságát és fantasztikusságát, és aztán végig gondolom, hogy micsoda fantasztikus energia az isteni energia, ami mindezt megteremti. Ez egy olyan fajta isteni szeretetet fog bennem szülni, Isten és a közöttem levő szeretetről szól. A másik viszont, ahol arra gondolok, hogy én mennyire semmi vagyok Istenhez képest, ott már nem rólam és Istenről van szó, hanem elsősorban csak Istenről. De azt mondtuk, hogy a szeretet, amikor azt mondjuk, valamit szeretek, annak is sokfajta jelentés lehet, hogy szeretem a, kicsit most elkanyarodok, hogy szeretem a csirkehúst, azt másképp szeretem, mint hogy szeretek valakit. De amikor valakit szeretek, azon belül is többfajta szeretet lehet. Mondjuk, hogy szeretem a csirkehúst, azt nem azt jelenti, hogy szeretek vele jót tenni, hanem szeretem azt az érzést, amit az ad nekem. Más embereknél is előfordul az, hogy amikor azt mondom, hogy szeretem, akkor az, és az esetek többségében ezt jelenti, azt mondom, hogy azt szeretem benne, hogy jó érzés vele lenni, mondjuk. Tehát nekem kellemes az a csirkehúsnak egy finomabb válfaja. De van egy olyan fajta szeretet, és mondjuk nevezük önzetlen szeretetnek, amikor azt szeretem, hogy tehát hogy én tehetek neki, hogy neki jó. És ez a második fajta Isten szeretet, ez már nem arról szól, hogy milyen jó, hogy Isten engem megteremt, és milyen jó velem, hanem arról szól, hogy ő milyen fantasztikus, és én mennyire semmi vagyok hozzá képest. Jó, röviden összefoglalva és gyorsan, ez volt az előző órának a témája. És ma tovább fogunk menni, és azon fogunk elgondolkodni, és arra fogunk próbálni választani, hogyha valaki tényleg végig gondolja ezt. Mindezt, és nyilván fontos, hát mindezt, amiről beszéltünk az elmúlt órákon is, ezeket a fantasztikus szinteket, és végig gondolja azt, hogy Isten milyen végtelen, és az én véges mi voltam, mennyire semmi hozzá képest, akkor ez mit fog benne eredményezni, mit kell, hogy benne eredményezni. Akkor kiosztanám most a forrásokat.
Gyorsabban menjünk két oldalra.
Most nemrég volt Purim ünnepe. Ugye Purimkor emlékezünk arra, hogy a Mordechai és Eszter vezetésével hogyan menekültek meg Perzsiában a zsidók, a gonosz Hámán rendelete alól, és hála Istennek nem lettek elpusztítva, hanem épp ellenkezőleg megmenekültek. És ennek emlékére felolvassuk ugye az Eszter könyvét. És van egy érdekes dolog, amit a Talmud mond, hogy Purimkor kötelező berúgni. Ez az első idézet, és ez aktuális is, hiszen most volt nemrég Purim ünnepe, és a mi témánkhoz is kapcsolódik, úgyhogy megkérnék valakit, hogy az első idézetet olvassa fel, János olvasodnak, ugye?
Azt mondta Ráva, kötelező az embernek berúgni a Purimkor, amíg nem tud különbséget tenni az átkozott Hámán és az áldott Mordechai között. Ráva és Rabbi Zéra egyszer közösen vettek részt a purimi lakomán. Berúgtak, felkelt Ráva és levágta Rabbi Zérát. Másnap könyörületet kért iránta és felélesztette. A következő évben azt mondta neki, jön az Úr és megint töltsük egymással a purimi lakomát. Azt válaszolt erre neki, nem minden órában történik csoda.
A történet nagyon furcsa. Önmagában maga az a kötelesség, hogy ember rúgjon be, nem tűnik egy túlságosan követendő gyakorlatnak. Még akkor is azt mondjuk, hogy egyszer egy évben, de azt mondja, hogy annyira rúgjon be, hogy ne tudjon különbséget tenni Hámán és Mordechai között, és rögtön a Talmud ezt szemlélteti is egy történettel, és azt mondja, hogy hát igen, ezek a bölcs rabbik annyira berúgtak például, hogy az egyik levágta a másikat. Most, ugye az nagyon furcsa, hogy ha ez egy követendő, tehát ez a követendő gyakorlat, hogy be kéne rúgnunk Purimkor, akkor ez mondjuk nem egy olyan történet, ami túlságosan jellemzi ennek a gyakorlatnak az erényeit. Nem pont fordítva, hogy ez egy veszélyes dolog, hát ezek szerint még ezek a rabbik se bírtak magukkal. A másik, hogyha itt tényleg, egyrészt nagyon furcsa, hogy lehet egy ilyen nagy talmudi bölcs, mint Rábá, annyira berúgjon, hogy nem képes uralkodni magán, és levágja a másikat. Ugye aztán az is furcsa, hogyha ő tényleg idáig süllyedt, akkor hogy lehet az, hogy másnap imádkozott érte, tehát ez jelenti azt, hogy könyörületet kért iránta, és erre fölélett. Akkor ezek szerint Isten szemében ez az ember mégis fontos volt, és amit tegyük, hogy tényleg szószoros értelemben megölte volna a másikat, akkor nem nagyon képzelhető, hogy másnak föltette volna, a halálból föl tudta volna éleszteni. És aztán ugye a vége sem tűnik egyszerűnek a történetnek, hogy azt mondja, hogy megint a jövőre, megint nem szégyelte magát, és elment, és megint meghívta, és mondja, hogy jöjjön az Úr, és megint töltsünk egymásra egy purim lakomát, olyan jó volt tavaly, és erre nem azt mondja neki Rabbi Zéra, hogy hát elnézést, de nem vagyok rád kíváncsi, hanem azt mondja, hát ez mind szép és jó, de hát ne bízzunk a csodával. Nem lehet tudni, hogy idén, ha majd megint levágsz, akkor képes leszel föléleszteni a halálból. Hát a történet minden részlete furcsa. Most itt a talmudi kommentárok foglalkoznak azzal, hogy ez mit jelentett ez az egész. És van, akik azt mondják, hogy ez nem azt jelenti, hogy levágta, hanem csak úgy csinált, mint hogy levágta volna, hogy elájult. Mindenféle választ próbálnak mondani, de igazából a történetre nem adnak egy átfogó magyarázatot. És önmaga ez a purimi, tehát hogy az miért jó, hogy valaki annyira leissza magát, hogy nem tud különbséget tenni Mordechai és Hámán között. Ez most mire jó? Ezt szokták mondani, hogy a zsidók nem isznak, az, mert egyszer egy éve ennyire berúgnak, és akkor elmegy a kedvük az ivástól. De most azért komolynak hozzá, szóval itt tényleg kell, hogy találjunk valami kis mélyebb, valamennyivel mélyebb gondolatot. Tehát akkor ezeket a kérdéseket jegyezzük meg, és most kicsit tovább megyünk, és megint föl kell olvasni egy érdekes részt. Arról lesz szó, hogy amikor a zsidók miután kivonultak Egyiptomból, akkor a sivatagban ugye az első feladatok között az volt, hogy építsék meg a miskánt, a szentély sátrat, amiben majd áldozatokat hoznak Istennek. És ez meg is történt egy idő után, és akkor amikor elkészült a miskán, szentély sátor, akkor volt egy 8 napos avatási ünnepség, és a 8. napon az isteni tűz alá kellett, hogy jöjjön az égből az oltárra. És az a baki történt, hogy miközben ott várták az égből a tüzet, akkor megjelent Áronnak, ugye Mózes testvérének, aki a Kohén Gadol volt, a főpap volt, megjelent két fia, Nadáv és Avihu, és ők olyan tüzet hoztak oda, ami nem volt oda illő, és erre, tehát idegen tüzet hoztak, nem teljesen világos ez mit jelent, és erre Isten elvette őket, és meghaltak ott a helyszínen, kicsit rontotta ez a hangulatot. És erről fogunk akkor, azt most olvassuk el. Jó, a következő
Igen. És vették Áron fiai Nadáv és Avihu, kik az ő serpenyőjét, és tettek azokba a tüzet, és tettek rá a füstölőszert, és bevittek az örökkévaló színe elé idegen tüzet, amit nem parancsolt nekik. Akkor tűz jött ki az örökkévaló színe elől, és megemésztette őket, és meghaltak az örökkévaló színe előtt. Ekkor mondta Mózes Áronnak, ez az, amit szólt az örökkévaló, mondván, a hozzám közel állók által fogok megszenteltetni, és az egész nép előtt fogok megdicsőítetni. És Áron meghallgatott.
Tehát azt mondja, hogy a történet világos, remélem, legalábbis a vége nem teljes. De ugye azt mondja, hogy megjelent Nádáv és Avihu, hoztak idegen tüzet, amit nem parancsolt nekik. Itt vita van, vagy hát nem teljesen egyértelmű, hogy nem parancsolt nekik, de általában azt mondjuk, hogy ez azt jelenti, hogy Isten azt mondta, nem csak nem parancsolt, hanem parancsolt, hogy ne hozzanak. Mivel arra várt az egész nép, hogy a tűz az égből egy csoda útján alászálljon az oltárra, ezért meg volt tiltva, hogy idegen tüzet hozzanak, nehogy azt mondják, hogy hát itt valaki jött, és öngyújtóval meggyújtotta az oltáron a tüzet, és ez nem is egy csoda. De ők behoztak idegen tüzet, és erre nem egy pillanat alatt meghaltak, megemésztette őket a tűz. Hát ez is furcsa, hogy ekkor tűz jött ki az örökkévaló színe előtt, és megemésztette őket. Tehát mi az, hogy tűz jött ki örökkévaló színe előtt? Ez mit jelent? Aztán azt mondja, amit Mózes mond Áronnak, az is érdekes. Ez az, amit szólt az örökkévaló mondván, a hozzám közel állók által fogok megszenteltetni, és az egész nép előtt fogok megdicsőíteni. Ez mit jelenthet? Tehát akkor a hozzám közel állók, az nem Áron két fia, hanem a többiek.
Igen. Uh-huh. Akik pontosan, uh-huh. de ők kicsit tüzességet. Mi az örökkévaló ellenében? Áron uh-huh. megcsinálta az aranyból, ők pedig ideg.
Uh-huh. Jó, ez egy érdekes megközelítése a dolognak. De a szövegből úgy tűnik inkább szerintem, hogy itt Áron két fiáról van szó. Nem a többiekről van szó, hanem éppen róluk. És akkor viszont nagyon furcsa, hogy ez mit jelent, hogy hozzám közel állók által fogok megszenteltetni. Akkor ha most vétkeztek, akkor hogy állnak ők hozzá közel, Istenhez közel? Még azt kell tudni, hogy itt van egy olyan utána úgy folytatódik a Tóra, hogy megtiltja a bor ivását a kohainoknak, a papoknak azelőtt, hogy a szentélybe lépnek. Nehogy ittassan lépjenek a szentélybe. És itt a kommentárok összekapcsolják a két dolgot, és azt mondják, hogy azért van ez itt megtiltva, mert Áron két fia viszont ittassan lépett a szentélybe, és ezért vittek idegen tüzet, ezért nem voltak teljesen urai a helyzetnek. Most akkor nézzük meg, hogy mit mond Rási. Rási ugye az egyik fontos Biblia kommentár. Mit mond Rási arra, hogy ez az, amit szólt? Ezt most én felolvasom. Tehát azt mondja Mózes Áronnak, ez az, amit szólt az örökkévaló mondván. Erre a három szor, hogy ez az, amit szólt, ez az, amit szólt, ez egy hiba. Erre Rási a következőt mondja. Hol mondta ezt? Hát ugye, itt utal Mózes valamire, amit valamikor Isten mondott. Mit mondott, vagy hol mondta? Azt mondta, ahogy írva van, és találkozom ott Izrael fiaival, ott az a szentélyben, és megszenteltetik dicsőségem által. Tehát amikor Isten ezt mondta, Mózes szerint, akkor arra gondolt, ami most történt, hogy ők ketten itt meghaltak. Ne úgy olvasd, hogy dicsőségem által, Bichvodi, hanem úgy, hogy dicsőítőim által. Azok, akik engem dicsőítenek. És akkor, ha ezt így olvassuk, akkor hogy jön ki a mondat? És találkozom ott Izrael fiaival, és megszenteltetik az a hely a dicsőítőim által. Azok, akik engem dicsőítenek. Azt mondta Mózes Áronnak, testvérem, tudtam én, hogy a szentély szenté válik az örökkévaló ismerői által. És úgy gondoltam, hogy ez vagy én, vagy te leszel. Most viszont látom, hogy ők nagyobbak nálam is, nálad is. Ugye, ami egyértelmű, Rási úgy értelmezi, hogy Mózes azt mondta Áronnak, mire gondoltam, amikor azt mondta, hogy a hozzám közel állók által fog megszenteltetni. A megszenteltetni az olyasmit jelent, hogy valaki, van egy ilyenfajta fogalom, hogy valakinek a halálával, egy szent cél érdekében tett halálával, vagy egy szent módon történő halálával egy hely, vagy egy ügy, egy cél a szenté válik. És ezt jelenti, hogy ők ketten meghaltak, és így vált szenté a szenté. Tehát azt mondja erre, hogy Mózes, hogy ők Istenhez közel állóak, és erre mondta Isten azt, hogy a hozzám közel állóak által fogom megszentelni a szenté. De hát most nem világos. Ha ők bűnt követtek el, és idegen tüzet hoztak a szentélybe, akkor hogy lehet, hogy a hozzám közel hogy ők a hozzám közel állók? És Mózes még hozzáteszi, hogy én azt gondolom, hogy ez én leszek, vagy te leszel, de kiderült, hogy ők lettek. Tehát ők még magasabb szinten vannak, mint mi. Na, viszont így van, akkor hogy lehet, hogy akkor ez most egy vétek volt, vagy egy jó dolog volt? Mert a szövegből viszont úgy tűnik inkább, olyan vagy, ami ott előtte történik, és le van írva, hogy ők idegen tüzet vittek, és akkor ez büntetésből jött az, hogy Isten tüzet megenyésztette őket. Habár ez nincs konkrétan leírva, hogy ez egy büntetés volt, de úgy értelmezzük első ránézést. Nézzük meg az utolsó, még a következő idézetet, ahol azt mondja, és szólt az örökkévaló Mózes, hogy Áron két fiának halála után, mikor közeledtek az örökkévaló színe elé, és meghaltak. Ez is furcsa dolog. Hát egyrészt az furcsa, hogy amikor azt mondja, hogy mikor közeledtek az örökkévaló színe elé, az mit jelent? Jelentheti azt, hogy amikor a szentélybe léptek, mint az egyszerű jelentése. Jó, de mondjuk egy kicsit úgy tűnt, de nem azt mondja, hogy amikor a szentélybe léptek, hanem azt mondja, amikor közeledtek az örökkévaló színe elé. A másik meg, hogy tudjuk, hogy a Biblia nagyon figyel arra, hogy ne legyenek szóismétlések. Itt viszont azt mondja, hogy Áron két fiának halála után, mikor közeledtek az örökkévaló színe elé, és meghaltak. Hát az előbb mondtad, hogy a haláluk után. Most miért kell még egyszer mondani, hogy meghaltak? Pár szóval ezelőtt ezt már említettük. Ez is egy furcsa dolog, hogy a meghaltak, az kétszer van. Tehát ezek azok a kis bevezető kérdések, amikre most majd megpróbálom választ adni. Menjünk egy kicsit vissza az előző órának a témájával, és gondoljuk azt végig, hogy valóban az az ember, aki ezekről a tanokról elmélkedik. Mondjuk gondoljuk végig azt, amiről mi beszéltünk. Igen? Vagy valami ilyesmit fogunk mondani. Igen. Hát most gondoljuk még egyszer végig azt, amit mondjuk az első kurzuson tanultunk, amikor végigvettük azt, hogy a kabala értelmezésében nem valamilyen misztikus hagyományra hagyatkozva, hanem egyszerűen a logikai gondolkodásra hagyatkozva, arra jutottunk, hogy végig gondoltuk, hogy Isten, az ugye azt mondtuk, hogy Isten az egy. Ezzel kezdtük az első, legelső óránkat. Hogy ugye mit jelent az, hogy Isten egy, és ezt honnan tudjuk, vagy miből gondoljuk. És akkor arra jutottunk, hogy az, hogy Isten egy, ez nem csak azt jelenti, hogy nincs más Isten, hanem igazából azt jelenti, hogy Isten léte az abszolút, és igazából minden Isten. Minden Isten, mert ez így van jelentése annak, hogy Isten végtelen, és Isten mindenható, hogy Isten mindent kitölt. Akkor ebből következve arra jutottunk, hogy ha ez így van viszont, akkor megkérdőjeleződik az, hogy mi egyáltalán hogyan létezhetünk, a világ, a teremtés hogyan van, hogyha Isten valóban minden, és kénytelenek vagyunk ezt mondani, mert ha azt mondjuk, hogy ő már nem minden, akkor ő már nem végtelen. Ha viszont ő minden, akkor mi hogyan létezünk? És akkor itt azt mondtuk, hogy igen, ezért van a cimcum, amikor Isten eltakarja a fényét, amikor nem hagyja, hogy érezzük, hogy ő minden. És ezáltal helyet hagy annak, hogy érezzük magunkat. De most ezt gondoljuk egy kicsit végig, ha valaki ezt tényleg végig gondol, és elindul mondjuk egy leül, és elkezd azon gondolkodni, hogy van egy fantasztikus világ, amit körbeveszi. Van maga az emberi test, az milyen fantasztikus, mennyi részlete van, mennyi apró dolog illik össze, és az egész világ az egy milyen fantasztikus rendszer, amiben minden úgy stimmel. És aztán azt végig gondolja, hogy mindez, ennek kell, hogy legyen egy okozója. Ok és okozatból áll a világ, erről is beszéltünk. Az első kurzuson ok és okozat. Akkor kell, hogy legyen egy abszolút okozó, egy mindennek az okozója. Szivát kolaszivot, minden oknak az okozója, akiről beszéltünk, aki okozó, de nem okozat. És arra jut, hogy akkor van egy Isten. És az Isten, ez egy valami végtelen kell, hogy legyen, mert ez az alapvető különbség közte, és a teremtés között, a teremtmények között, hogy ő végtelen, mi meg végesek vagyunk. És aztán végig gondolja azt, hogy ha ő végtelen, akkor ez azt jelenti, hogy igazából rajta kívül nincs más. Az, hogy mi vagyunk, az csak annak köszönhető, hogy mi nem érezzük azt, hogy ő minden. Ezt egy kicsit is végig gondolja, akkor ebből a gondolkodásból az fog születni, hogy arra jut, hogy igazából nekem, az én létem, Az olyan miniatűr ebben az egészben, vagy szinte már azt kell, már majdnem, hogy azt mondja, hogy igazából én nem is. Az én létem igazából nincs is. Vagy ha van, akkor is annyira miniatűr ez a végtelenhez képest, összemérhetetlen, nem is miniatűr, a miniatűr az már magában foglalja azt, hogy valamihez képest nagyon kicsi, de azért mérhető. Összemérhetetlen az én létem. És azok a világi dolgok, mondjuk, amik engem itt foglalkoztatnak a mindennapokban, a megélhetésem, vagy az kis ügyeim, azok annyira semmisek ehhez képest. Nem csak, hogy semmi értelmük nincsen, hiszen valami olyan rendszerben vannak, ami igazából nem is egy, ami csak egy ilyen bábú rendszer, ami csak azért van, mert Isten eltakarta a végtelen fényét. Tehát most próbálom úgy, hogy éljük bele magunkat ebbe a meditációba, és ezt így hosszasan végig gondolja, akkor lehet, hogy egy olyan érzés lesz benne, hogy az ő léte semmi értelme nincsen, nem is az, hogy az ő létének semmi értelme nincsen, hanem olyan vágyódás lesz benne ezután, a végtelen után, hiszen fölismeri, ez az egyetlen valódi lét, hogy szinte már kikívánkozik a lelke a testéből. Ez olyasmi, és ahhoz szokta hasonlítani a kabbala, nem csak kabbala, hanem a Biblia is, amikor valaki szerelmes valakibe annyira, hogy nem képes, egyszerűen nem bír magával, és úgy érzi, hogy aztán nélkül nem tud élni, de nem csak egy nélkül nem tud élni, hogy valahogy egy olyan vágyódás van benne, hogy már a lelke ki akar lépni a testéből, vagy hogy annyira egyesülni akar azzal a szerelme tárgyával. És valahogy teljesen megsemmisül ebben az érzésben. És azt mondjuk, hogy ezáltal a meditáció által el lehet érni ezt a fajta szeretetet, és ezért mondtuk a múltkor, hogy ez nem is szeretet, hanem szerelem igazából a jobb találó kifejezés, csak a héberben az áhava szó az szeretetet is jelent, és szerelmet, és ezért szokták Isten szeretetnek fordítani, és nem Isten szerelemnek. De igazából ez inkább a szerelem érzéshez hasonlítható, és azt érzi, hogy egyszerűen nem képes enélkül lenni, és akkor egyszer csak odáig jut, hogy úgy érzi, hogy megsemmisül, és a lelke kiszáll a testéből. Belehal ebbe az állapotba. Annyira átérzi annak a végtelen létnek az abszolútságát, hogy szinte ő meg sem isül ebben az érzésben. Olyasmi ez, mint amiről beszéltük az első kurzuson, mint hogyha Isten fényét egyszer csak éreznénk, akkor azt érznénk, hogy mi semmik vagyunk, és megszűnnénk. Hát valaki elérhet valami ilyen fajta érzést azáltal, hogy végig gondolja ezt a végtelen Istennek a létét, és akkor a lelke kiszáll a testéből, de ez nem úgy könnyen. Ha mondjuk azt lehet mondani, hogy ha valaki ezt gyakorolja, ezt a meditációt, akkor elképzelhető, hogy egy nap olyan szintekre jut el, hogy tényleg a lelke kiszáll a testéből. És azt tudjuk, hogy valami ilyenfajta, most ha nem is a meditációra gondolok, de akár legyen az meditáció is, ha most megnézünk az én szűk ismereteim mondjuk a más vallásokról, de amennyit tudok, vagy amennyit én látok, az az, hogy nem csak más vallásoknál, hanem mindenfajta ilyen spirituális gyakorlatnál valami ilyesmi a cél. Hogy az ember megpróbáljon kilépni a fizikai valóságból, és átadni magát egy valami magasabb szintnek. Tehát, hogy és ez nem csak a meditációban igaz, hanem mondjuk erről beszéltünk egy korábbi alkalommal, hogy mondjuk az, hogy elvonulni egy kolostorba, vagy egy, ugye, ami nem csak keresztényeknél van, hanem más vallásoknál is, szinte mindegyiknél. Vagy az, hogy nem részesülni a világ örömeiből, megvonni magunktól ezeket. Ez mind egy olyan irányt mutat, hogy ez valamilyen fajta cél kell legyen. A legmagasabb szint, amit elérhetünk, az az, mondjuk egy ilyen távol-keleti meditáció, vagy ülünk 10 napon keresztül, és egy teljesen más létezésben vagyunk, és a lelkünk elhagyja a testünket, gyakorlatilag ez mondjuk egy nagyon nemes cél lehet. A kérdés az az, hogy a zsidó vallás szerint, és a kabala szerint ez egy végső céle, vagy ez egy céle egyáltalán. Most nézzünk egy kicsit tovább egy pár idézetet, és aztán erre visszatérünk erre a kérdésre. Hát azt mondja, hogy lapozzunk egyet. A lélek vágyódása. Egy több idézet is van. Olvasol nekünk egy kicsit?
Ki ismeri az ember fiainak lelkét? Vajon felszáll-e fölfelé, és a barom lelkét, vajon alászáll-e lefelé?
A mondatban benne van, hogy a lélek az mindig felfelé kívánkozik. És ezt érezhetjük magunkban is, hogy van bennünk egy ilyen kettős erő, hogy az egyik oldalról keressük mondjuk a magasztosabb szellemi dolgokat. Van egy ilyen igény bennünk, de ugyanakkor ott van a test, aminek viszont a fizikai, materiális elemekhez van vonzódása. De nem is ez az, ami inkább, hanem mondjuk nézzük a következő kettőt. Ki van nekem egekben?
Olvasom?
Igen, kérd.
Kim van nekem az egekben, s melletted mit sem kívánok a földön. Vágyódott és epett is a lelkem az örökkévaló udvarai után. Kivem, s húsom újonganak az élő Isten felé.
Látjuk, hogy a Dávid király a Zsoltárban, és még 100 ilyen idézetet lehetne hozni, az Istenhez való vágyódását valamilyen ilyen szívem és húsom újonganak az élő Isten felé, azt valami ilyen fizikai vágyódáshoz hasonlítja, ami egy ilyen leírhatatlan szomjúság Isten iránt. Másutt azt mondja az 53. Zsoltárban, azt mondja, szomolecha nafsi, hogy szomjúzik az én lelkem irántad, és vágyódik a húsom, mint hogyha valami leírhatatlan ilyen vágyódás lenne benne. Hát mindig olyan dolgok, amikről beszéltünk. Tehát a kérdés az az, hogy ez egy jó dolog-e, vagy nem egy jó dolog-e? Szerintetek akkor első menetben. Hát akkor ha jól értem, akkor mindenki egyetért abban, hogy nem látom, hogy nagy vita lenne, hogy valamennyire szükség van ennek a fajta érzésnek az elérésére, de valahogy mégis tartsuk kordában. Tehát azért olyannyira ne, arra szinte ne jussunk el, hogy arra szinte ne jussunk el, hogy el is hagyjuk a testünket. De az még nem teljesen tiszta, hogy egyrészt hol van ez a határvonal, és a másik, hogy akkor mi értelme van? Mi értelme van szerelembe esni ebbe az Istenbe, hogyha utána úgymond le kell mondani a vele való egyesülésről. Szóval akkor miért jó? Meg, hogy tudjuk magunkat meggyőzni arról, hogy erről lemondjunk? És azt tudni kell, hogy ez a fogalom, amiről mi beszélünk, ez a Ez tébre úgy mondják, hogy kalotha nefes. A lélek elszállása, vagy valami ilyesmi. Ez egy közismert fogalom. Vannak emberek, akik ebben halnak meg. Nem betegségben, hanem abban, hogy a lelkük kiszáll a testükből. Van egy olyan idézet, hogy a csók halála a második oldalon. Ez gyorsan felolvasom. Itt arról van szó ebben a részben a Talmudban, hogy különböző halálnak különböző módjai. És akkor itt az elejét tehát tanították a bölcsek, ha hirtelen meghal valaki, akkor ezt hívják váratlan halálnak. Ha megbetegedett egy napon át, és meghalt, ez pedig a sürgős halál. Aztán azt meséli a Talmud, hogy Rav Huna hirtelen halt meg. És megrémültek erre a bölcsek, hogy hát mi van, hogy... És akkor azt mondta nekik erre Mehab Daibizuga, ez a bölcsnek a neve, hogy nem tanították, hogy ez váratlan halál, ez nem hívjuk váratlan halálnak, csak akkor, ha még nem érte el az időskort. Ha azonban elérte az időskort, akkor ez a csók halála. Ez, hogy csók halála, és akkor ez azt jelenti, hogy Isten egyszerűen odajön, és megcsókolja az illetőt, és úgy hal meg, hogy mint hogyha egy csók által, semmifajta fájdalom nincsen benne, hanem csak kiszáll, kilép a lélek a testből. És ezt a kabala úgy magyarázni, ez a fajta halál, amiről mi beszélünk, amikor a lélek egyszerűen elhagyja a testet, mert annyira vágyakozik megcsókolni Istent, hogy nem képes a testben tovább lenni. És semmiképp sem, ahogy mondtátok, jól rájöttetek, ez semmiképp sem a cél a zsidóság szerint. Tehát azt látjuk, hogy a zsidóságban van egy nagyon szigorú kötődés a fizikai világhoz, hiszen, ahogy mondtátok, a zsidó vallásnak a parancsolatait is csak egy fizikai világon belül lehet megtartani. A parancsolatok többsége mind olyan fizikai gyakorlattal kapcsolatos, amit csak ebben a világban lehet megtartani. És nem látjuk, hogy lenne egy olyan irányvonal a zsidóságnak, hogy jobb minél jobban elhagyni a világot, vagy szerzetes életmódot élni, vagy nem házasodni, vagy nem enni, inni, hanem pont ennek a fordítottját látjuk, hogy például erről is beszéltünk már, egy ünnepen eszünk, iszunk, kifejezetten mit van házasodni, és így tovább. Tehát látjuk, hogy nem ez az irányvonal. De, akkor hol van ez a, mégis nemesnek tűnik ez a fajta meditáció. Ezt a dolgot hívják úgy, aminek az egész órának, az előadásnak a címe volt, hogy Rátszóvesúv. Szó szerint azt jelenti, hogy vágyakozás és visszatérés. Ezt a fajta kettősséget, amit el kell, hogy érjünk, az egyik oldalról vágyakozzunk Isten iránt, ugyanakkor a kellő pillanatban még visszatérjünk erre a földre, és ne hagyja el a lelkünk a testünket, ezt hívják így, hogy Rátszóvesúv. Vágyakozás és visszatérés. De azt jelenti, hogy tényleg az embernek arra kell törekednie, hogy vágyakozzon Isten iránt, és hogy már-már ott tartson, hogy azt mondja, hogy a lelke nem bírja tovább ebben a testben, és elhagyja a testét. De utána a kellő pillanatban azt kell magának mondania, amit ti is mondtatok, hogy van itt egy célom. Isten nem azért teremtett ide, hogy újból elhagyjam ezt a világot, hanem azért teremtett, hogy ezt a világot nemesítsem. Tehát meggyőzi magát a küldetés érzés, és azt mondja, ha én tényleg Istent szeretem, és nem magamat szeretem, akkor, és tényleg átérzem, hogy Isten milyen hatalmas, akkor éppen ez kell, hogy legyen az, ami meggyőz engem arról, hogy ne hagyjam el a világot, hanem visszatérjek a világra, és itt tegyek. És itt tegyek ezért a világért, és magamért. Hogy tudom magamat meggyőzni erről? Azt mondom magamnak, hogy éppen azért, mert én szeretem Istent, és látom, ez az egyetlen valódi lét, éppen ezért fogom teljesíteni ezt a küldetést. Miért fontos, hogy legyen bennem egy ilyen érzés? Azért, mert ha egy ilyen érzéssel fogom csinálni a küldetésemet, ez van a háttérben, a küldetés hátterében, akkor sokkal nagyobb effektussal és sokkal nagyobb átérzéssel leszek képes azt a küldetést teljesíteni. Hiszen fölismerem, hogy az egyedüli célom ebben a világon ez ennek a küldetésnek a teljesítése, hiszen másokból nem is lennék itt, hiszen Isten az egyetlen. Ez persze ez nem egy folyamatos dolog, hanem ez egy szóvesó. Ez egy vágyakozás és visszatérés, egy oda-vissza futkározás. az egyik pillanatban, vagy az életnek egy szakaszaiban, vagy a napnak egy szakaszaiban, vagy mondjuk az imámnak egy szakaszában, ott tartok, hogy tényleg megemelkedem, és azt mondom, hogy ez a világ, ez semmi, és az én ügyes, bajos dolgaim azok mennyire semmik Istenhez képest. És a másik pillanatban meg azt mondom magamnak, éppen azért, mert ezt átérzem, ezért tudnom kell, hogy az én feladatom, hogy ezen a világon maradjak, és nem esítsem ezt a világot. Ez egy oda-vissza való futkározás, a Istenhez való vágyakozásom, és a küldetésem teljesítés, a küldetés érzés, és a küldetés teljesítése között. És e között kell, hogy folyamatosan ingázzak. Hol volt a bűne Nádáv és Avihu-nak? Mi volt a bűne Nádáv és Avihu-nak? Az Or HaChaim, kabbalista Biblia kommentár szerint, ez az idegen tűz, amit ők a szentélybe hoztak, ez a tűz, ez az Isten iránti lelkesedést jelképezi. Ők lelkesedtek Isten iránti, mert szerintem, hogy ők valóban egy olyan fajta ilyen szellemi gyakorlaton mentek keresztül, amikor már ott egy olyan tűzhez hasonló lelkesedés volt, Isten szeretet volt bennük. Ez nem is lenne baj, de a baj az volt, hogy ez egy olyan tűz volt, amit nem parancsolt Isten, tehát ami azt mondta, hogy ez egy olyan tűz, ahogy a Biblia mondja, az olyan tűz, amit nem parancsolt Isten, vagyis egy olyan tűz, ami végső soron nem önmagában cél, utána el kell, hogy oltsunk. Mit mond a Biblia? Nem azt mondja, hogy Isten megbüntette őket, és ezért meghaltak. Azt mondja, akkor tűz jött ki az örökkévaló színe, és megemésztette őket, és meghaltak az örökkévaló színe előtt. Nem büntetésből megölte őket, hanem maga ez a tűz, ez a lelkesedés volt ami fölemésztette őket. Hogy nem, időben nem tértek vissza, és ez a lelkük kiszállt a testükből, ez a tűz volt éppen az, ami megemésztette őket. Ezért mondja a következő idézetben azt Mózes, és értjük, hogy most már, hogy Mózes azt mondja, hogy itt igen, itt valami az örökkévalóhoz nagyon közel állókról van szó, és a két dolog nem ellentmondás. Ugye azt mondja Mózes, ez volt az egyik kérdésünk, hogy lehet az, hogy Mózes azt mondja, hogy ők azok, akik Istenhez közel állnak. Hát hogy mondhatja ezt két bűnös emberről? Itt nem a szó egyszerű értelmében vett bűnös emberekről van szó, hanem arról van szó, hogy két olyan ember, aki ezt a lelkesedést túlzásba vitte. Persze ez nem Isten szemében nem tetszeni való dolog, hogy ezt túlzásba vitték. De önmagában nem voltak ők azért annyira vétkesek. És akkor ez megmagyaráz azt is, amit a következő idézetben kérdeztünk, hogy miért mondja kétszer azt, hogy meghaltak. De azt mondja, hogy és szólt az örökkévaló Mózes Áron két fiának halála után, mikor közeledtek az örökkévaló szín elé és meghaltak. Miért kell megint kiakszózni, hogy meghaltak? Mert az, hogy közeledtek az örökkévaló szín elé, az még önmagában nem lenne baj. A baj az volt, hogy meg is haltak. Hogy nem tértek vissza időben, és nem használt, ahelyett, hogy visszatértek volna ebbe a fizikai valóságba, és felhasználták volna ezt a nagy lelkesedést a küldetés teljesítése érdekében, ehelyett hagyták, hogy elszálljanak. Ez a magyarázata ennek a történetnek. És ugye ezt össze lehet kapcsolni azzal is, amit mondtunk, hogy ugye a Rása és a többi kommentár mondja, hogy azért történhetett ez meg, mert ők bort ittak. Van egy nagyon érdekes dolog, a borívás kapcsán. Azt mondjuk, van egy olyan mondás, hogy Nichnas Jajnya Cassod, bejön a bor, kimegy a titok. Ugye ez a szó, bejön a bor, kimegy a titok. Ugye ez a szó szoros értelmében is igaz, amikor általában van, aki iszik, kellettően többet, akkor olyan dolgok szoktak előjönni, amiket amúgy általában lehet, hogy titokban tart. De ezt egy kicsit elvonatkoztatva ettől az értelmétől, a bor, vagy az alkohol egy kicsit felszabadítja az ember elméjét. Van a Shelanak egy nagyon érdekes magyarázat, amikor azt mondja, hogy miért van az, hogy látjuk azt, hogy a Bibliában különböző embereknél a borivás nagy embereknél, mondjuk akár cádikoknál, vagy a borivás az egy ilyen gyakorlat volt, mondjuk, hogy iszogattak bort. És azt mondja, ez azért tették, mondja Sela, mert ezáltal akartak mondjuk az elmélkedéseikben, vagy egy magasabb szintre kerülni. És a két dolgot egy kicsit összekapcsolva, szerint, hogy az ember bort iszik, és a benne levő titok az nem mondjuk nem feltétlenül mocskos titok kell, hogy legyen, hanem mondjuk egy nem, hogy kicsit értetőbb legyen az, amit mondani akarok, egy kicsit menjünk vissza. Azt, ha mondjuk önmagában valaki részeg, akkor ismerünk olyan embereket, akik részegen nagyon aranyosak, és mondjuk nagyon szeretetre méltóak, és ismerünk olyan embereket, akik mondjuk részegen borzasztó elviselhetetlenek. Mitől függ ez? Attól, hogy mi az a titok, ami bennük van. Milyenek ők belül? Ha belül elviselhetetlen önző emberek, akik csak magukra gondolnak, amikor isznak, akkor ez még erősebben kijön. Mert levetik magukról azt a burkot, ami általában burkot, ami különben általában rajtuk van. De ezek az emberek mondjuk belülről szeretetre méltó emberek, és mondjuk éppen az a titok bennük, hogy ők nem tudják az érzéseiket olyan nyíltan kifejezni, amikor azt látjuk, hogy egy kicsit részegek, akkor hirtelen mindenkit megfuszilnak, és átölelnek, és lehet látni, hogy semmi gonoszság nincs bennük. Ez nem azt akarom mondani, hogy mindenki holnaptól nyúljon az iváshoz, hanem egyszerűen csak az, hogy még önmagában az, hogy a titok, az nem feltétlenül egy negatív dolog, ami kijön. És azt mondják itt a kommentárok, hogy náluk, Nádávnál és Aviúnál a két dolog összekapcsolódott. Valóban a szó szoros értelmében is ittak, és emellett még meditáltak, és beszéltek, és meditáltak arról, amiről mi beszéltünk eddig. És ez még jobban felhevítette ezt a fajta Isten iránti lelkesedést, az, hogy még az alkohol hatása alatt is voltak, és ez eredményezte a kettő együtt azt, hogy a lelkük elszállt a testükből. Persze el lehet élni alkohol nélkül is, de náluk ez még pluszban ráhatott a dologra. Ez a magyarázata ennek a purimi történetnek is, és annak a mitvának, hogy ígyuk magunkat a sárga földi. A magyarázata ennek a történetnek az, hogy azt mondjuk, hogy Rávai és Rabbi Zéra közösen vettek részt a Purim lakomán, berúgtak Rávai és Rabbi Zéra. Mit jelent ez a történet? Azt jelenti, hogy igen, ők addig vitték ezt a mondjuk akár az ivással egybekötött meditációt Purimkor, hogy teljesen berúgtak. És mi történt? Berúgtak, mámorba estek ettől a tudattól, inkább így mondjuk, tehát nem feltétlenül az alkoholtól, hanem ettől a magas szintnek, a végtelen Istennek a tudatától mámorba estek. És az odáig jutott, hogy Rába levágta a bizérát. Mit jelent az, hogy levágta a bizérát? A sohet szó, a Talmud azt mondja, hogy én sohet elamosek. A sohet, a vágás, a sakter általai vágás az a húzásból jön. És ezért mondjuk azért használjuk ezt a szót, mert a sakter nem szabad, hogy rányomja a kést az állat. Mi akár nem csak elhúzza mellette. És olyan éles az a kés, hogyha elhúzza mellette, az már végez az állattal. Hát ő húzta a Rabbi Zérát, és addig húzta, amíg a Rabbi Zéra belehalt. Szerintem egyre följebb kerültek a szintekben, addig, amíg Rabbi Zéra már nem tudta elviselni ezt a megnyilatkozást, vagy ezt a mámort, az Isten végtelen Istenbe vetett mámort, és meghalt. Rábá viszont még bírta a dolgokat, és ő nem halt meg. Miért? Mert van egy olyan érdekes dolog, és a kabala ugye mindig a neveket, azoknak külön értelmet ad. A Rábá, a szépen azban a szóban, hogy Ráb, sok. Rab Zéra, az abban a szóban, hogy Zéra, kicsi. Rab Zéra kisebb szinten, alacsonyabb szinten volt, mint Rábá. Ezért az, ami még Rábá számára elviselhető volt, ebből az isteni mámorból, az Rabbi Zéra számára már végzetes volt. Ott már a lelke nem tudta elviselni ezt, és kiszállt a testéből. Olyan ez, mint egy tudatlanabb ember számára más hatással van, vagy fantasztikusabbnak tűnik egy olyan téma, mondjuk, ami egy műveltebb ember számára mondjuk nem egy olyan nagy dolog. Akkor hasonló módon náluk is más hatással volt rájuk ez a gyakorlat, más hatása volt Rábára, és más hatása volt Rabbi Zérára, és akkor ez elmagyarázza, hogy miért volt az, hogy ő imádkozott érte és fölkelt, mert hát nem volt ez a Rába egy rossz ember, nem késsel ott levágta, és hanem egyszerűen ebben a gyakorlatban sajnos nem az utolsó pillanatban nem szálltak vissza. És akkor ez megmagyarázza azt is, hogy Rabbi Zéra miért mondta azt, hogy jövőre, hogy hát nem bízok a csodákban. Nem azt mondta, hogy hagyjál engem békén, azt mondja, nagyon kellemes volt ez, és tudom, hogy ezt jó csinálni. Csak tényleg attól, hogy megint túlzásba visszük, és én nem fogom tudni elviselni ezt az élményt, és ezt a lelkem kiszáll a testemből. És nem vagyok benne biztos, hogy megint fel fogsz tudni éleszteni. És tudom, hogy a végső cél az nem a végső cél az nem az, hogy én elhagyjam, hogy a lelkem elhagyja a testemet, hanem a végső cél az, hogy maradjak ezen a világon. És ha már ez azzal a kockázattal jár, hogy lehet, hogy el fogja hagyni a lelkem a testemet, akkor inkább hagyjuk. És ez megmagyarázza azt is, hogy a Talmud miért említi ezt a történetet, mint a példáját annak, hogy Purimkor be kell rúgni. Ugye azt kérdeztük, hogy ez nem egy túl vonzó példa, mert a Talmud épp azt akarja mutatni, hogy ez a purimi berúgásnak a lényeg, hogy valami ilyenfajta, hogy Purimkor egyszer az évben mégis valami ilyenfajta mámorba esünk, csak azért ne vigyük túlzásba, tehát még az utolsó pillanatban képesek legyünk visszatérni két lábbal a földön megállni. Tehát ez a fajta kettősség kell, hogy folyamatosan meglegyen bennünk. Van egy olyan érdekes dolog, volt egy a Rabbi Dovbernek, ki a Hasid Rebéknek a második nemzedéke, Mezicsi Mágid, neki volt egy fia, akit úgy hívtak, hogy Ábrahám az angyal, Ábrahám der Malach, akit azért is hívtak úgy, hogy angyal, mert egy nagyon egy ilyen ember volt, aki többet volt a levegőben, mint két lábbal a földön. És neki volt a tanuló társa, az első Chabad Rebbe, az első Lubavitchi Rebbe, a Snéhoz Álmán Rabbi. És azt mesélik, hogy amikor ilyen témákról tanultak, akkor a fiókban mindig volt egy zsemle, és amikor a Avram der Malach, Ábrahám az angyal kezdett elszállni, hogy gyorsan szájába nyomta a zsemlét. És ez egy kicsit visszahozta a földre. Akkor kezdte a lelke már majdnem, hogy kiszállt a testéből, akkor gyorsan benyomta a zsemlét a szájába. Nekem volt amikor én Franciaországban tanultam, Brunoában, az Párizs mellett egy kis falu, és oda azt kell tudni, hogy csak röviden, hogy a Lubavitchi haszidok, akik ugye elsősorban Oroszországból származnak, vagy legalábbis onnan indult az irányzat, ők egy párszáz családnak sikerült elhagyni a Szovjetuniót 48-49-ben, amikor a háború után, amikor ugye a Szovjetunió a volt lengyel területekről megengedte, hogy a lengyel állampolgárok visszamenjenek az anyaországba, akkor sok Lubavitchi haszidnak sikerült ilyen hamis útlevéllel elhagyni az országot, és ezeknek egy nagy része Brunoában telepedett le ott Franciaországban. És ott volt egy ilyen jesiva, és folytatódott az az élet, és ez a jesiva mai napig is létezik, itt tanultam én. Ott van egy bácsi, és gyorsan akartam mondani a nevét, az apukája az akkori, mint az 50-es években lehet, vagy még lehet, hogy Lubavitchban, nem tudom, jó, Brunában, vagy Lubavitchban még, volt egy ilyen haszid tanító, egy ilyen, úgy hívják ezt most fia, egy ilyen kabala, ilyen haszid filozófia tanító. Ez nagyon egy ilyen különleges ember volt. És őről azt kell tudni, hogy 23 éves volt, amikor meghalt, és úgy halt meg, hogy ült egy éjjel a tanházban, és elkezdett énekelni egy ilyen haszid dallamot, eddig énekelt, hogy meghalt. Belehalt ebbe a valamilyen fajta érzésbe. És ezért a fia különben az róla van elnevezve, mert még nem találkoztak, hanem csak utána született, hogy azután, hogy ez érdekes történet. Még egy idézetet itt a végéről. Tehát látjuk, hogy ezt hívjuk akkor ezek szerint Rátszavás Súvnak. És itt van egy idézet a Heszkél Ezékiel-től, amik azt mondják, hogy Ezékiel látomásából, a szekér látomásából, ez az egyik legkabalisztikusabb része a Bibliának, azt mondja, és az állatok ide-oda futkosnak, olyan, mint a villám látszata. És kik ezek az állatok? Ezek ilyen angyalok, akiket állatoknak nevezünk, különböző szintjei vannak ennek. És itt is megtaláljuk ezt az ide-oda futkosnak. És azt mondja a Midrás, tisvére a semmi nélkül, ezt most csak azért folytottam, mert ezzel kezdődik, de most ezt nem tudom elmondani egy szóban, hogy ez mit jelent. De a következő mondat, állítsd meg szívedet a gondolattól és szájadat a szótól, ha pedig futna a szíved, térj vissza Istenhez. hiszen erről van írva, és az állatok ide-oda futkostak, és erre köttetett a szövetség. Azt mondja, ha pedig futna a szíved, ha úgy érzed, hogy elhagyná a lelked a testedet, akkor tér vissza Istenhez, akkor tér vissza erre a földre, mert ez az isteni küldetésed. Nem az, hogy ne legyél önző, hogy elhagyjad a testedet azért, hogy egyesülj Istennel, hanem teljesítsd a küldetésed. Ugyanúgy kell mondanom, hogy két embernél is előfordul, hogy a nagy szeretetben nem teljesítem a küldetésemet, mert annyira szeretlek, hogy nem vagyok. Annyira szeretek, hogy itt szeretnék lenni, mert nem megyek le a boltba venni neked egy üveg tejet. Most csak viccelek, de hogy valami ilyesmi, hogy az két embernél is föl lehet fedezni, hogy előfordulja annyira nekem, én annyira nem akarok lemondani arról a jó érzésről, hogy mondjuk veled legyek, hogy nem akarom, hogy nem vagyok képes felismerni, hogy az én küldetésem az most valami más. És éppen ez a szeretett érzés kéne, hogy a küldetésemet táplálja. A múlt héten, vagy a múlt előtti héten a zsinagógában beszéltünk, azt elmeséltem ezt a történetet, hogy amikor 13 évesen először mentem Jesivába, akkor mielőtt elhagytam az iskolát, visszajöttem Magyarországra, akkor úgy volt, hogy ez csak egy rövid kiruccanás volt, és utána itt folytatom az iskolát, és ennek tudatában ott rendeztek nekem egy ilyen kis búcsú ünnepséget. És azt mondta nekem a rabbi, hogy a hászidoknál azt mondják, valaki a rebe mellett van, és nagyon szeret ott lenni, és folyamatosan a rebe tanításait hallani, és a többi. És a rebe elküldi őt egy küldetésre. Akkor addig jó, amíg ő vágyakozik vissza a rebe udvarához. De abban a percben, addig maradjon ott a küldetésen. Abban a percben, hogy ez a vágyakozás megszűnik, akkor csomagoljon össze, és jöjjön vissza. Szóval ugyanígy te is, most, hogy elhagyod a Jesivát, addig jó, amíg még vágyakozol vissza. Abban a percben, hogy már nem vágyakozol vissza, akkor tudjad, hogy gyorsan utaznod kell valami Jesivába. Miért mesélem ezt el? Mert valami ilyesmiről van itt is szó. Éppen azt tudja bennünk megtartani a küldetés, ez az erőt, hogy folyamatosan bennünk van a vágyakozás arra, hogy elhagyjuk ezt a küldetést, vagy hogy elhagyjuk ezt a világot. Ha már kezdjük magunkat jól érezni önmagában ebben a világban, úgy érzem, hogy jól érzni, hogy mondjuk a világ örömeit értékelni, és azt mondani, hogy ezek önmagukban is valami nagyon nemes dolgok, akkor ott már gond van, akkor valószínűleg a küldetésünket sem teljesítjük kellően. Ugye? Tehát, hogyha abból az érzésből indulunk ki, és annak tudatában vagyunk, hogy igazából én nem is szeretnék itt lenni, hanem én Istennel akarok egyesülni, de hát mit tegyek, ez az én küldetésem, akkor valószínűleg a küldetésemet fogom teljesíteni ezen a földön. De ha már nem ez van a háttérben, hanem úgy el vagyok önmagában is itt, akkor valószínűleg a küldetésemet nem teljesítem. Most nehogy félrejtsük, ez nem azt jelenti, hogy az ember ne érezze magát túl ezen a világon, és folyamatosan azzal küzdjön, hogy hát igazából nincs itt nekem helyem, meg de jó lenne már itt hagyni ezt az egészet. Pont fordítva, éppen abból táplálkozva, és fölismeri, hogy a világ önmagában semmi, de a küldetéssel megtölte nagyon sok. Hiszen gondoljuk végig, hogyha tényleg Isten ilyen végtelen, és milyen fantasztikus dolog vele egyesülni, és mégis arra kér engem, hogy hagyjam ezt el az állapotot, és jöjjek le ide valami küldetést esetleg, akkor ezek szerint ez a küldetés még ennél is magasabb. Hát röviden összefoglalva, ez a Rátszolva Súrnak a lényege. Van esetleg még kérdés? Köszönöm szépen!